Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a hatalom és a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, az első 13 verset. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgasson. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasom az első 13 verset. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Ezzel az imádsággal a generális konvent által a Kárpát-medence magyarsága számára az ünnepi istentiszteletre előírt imádsággal bekapcsolódunk a magyarság ünneplésébe. Mindenható, örökkévaló Úristen, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak, bölcs és hatalmas teremtője. Örvendezünk előtted, hogy ma hálát adhatunk neked a Szentlélek kiáradásának áldásaiért. Köszönjük, hogy a világ kezdetétől, a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelked és igéd által, igaz hitben, megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz magadnak, amit oltalmazol és megtartasz. Áldunk Krisztusunk, hogy sok küzdelmes történelmi korszakban hűtlenkedések, elgyávulások és elnyomások között is megőrizte gyülekezeteinket és velünk voltál. Ajándék számunkra, hogy drága anyanyelvünkön hívhatunk segítségül, hogy énekben és imádságban magasztalhatunk téged, valamint hirdethetjük és hallgathatjuk életünk beszédét a Kárpát-medencében és szerte a világon. Növeld hitünket keresztény küldetésünkben, és erősíts meg az evangélium hirdetésére. Könyörgünk hozzád, törzs ki szent lelkedet népünkre, hogy üdvösséges önismeretre jussunk. Forduljunk el attól, ami vesztünket okozza, és merjük rábízni az életünket a te irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Szólj hozzánk igédből, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, és áldás lehessünk a világban. Add, hogy egy szívvel és egy lélekkel valljuk Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található Sámuel első könyvének a 10. részében, a 9. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszban. A felolvasandó igét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgasson. Isten igényét Sámuel első könyvének a 10. részéből olvasom, a 9. versről kezdődően a 16. versig. És amikor megfordult, már mint Saul, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Mert amikor odaérkeztek a halomhoz, egy csapat próféta jött szembe velük. Ekkor megszállta az Isten lelke, és prófétai révületbe került közöttük. Amikor azok, akik már előbb is ismerték, meglátták, hogy Saul a prófétákkal együtt révületben van, így beszélték egymás közt. Mi történt kisnek a fiával? Hát már Saul is a próféták között van. De valaki megszólalt közülük, és ezt mondta, nincs ezeknek apjuk se. Így keletkezett ez a szólás, hát már Saul is a próféták között van. Amikor véget ért a révülete, fölment az áldozó halomra. Saul nagybátyja pedig megkérdezte tőle és legényétől, hol jártatok? Saul így felelt, a szamarokat kerestük, de amikor láttuk, hogy hiába, elmentünk Sámuelhez. Akkor ezt mondta Saul nagybátyja. Mondd el nekem, mit mondott nektek Sámuel. Saul ezt felelte nagybátyjának. Határozottan megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat. De amit a királyságról mondott Sámuel, azt nem mondta el neki. Kedves testvéreim, egy egészen új korszak kezdődik egy fiatalember életében, aki a Biblia leírása szerint különösen vonzó volt. És az ő pünkösdjéről szeretnék most beszélni. az ő személyes hozzáállásáról, az ő indulásáról a hit útján, amihez utitásként, de inkább vezetőként kapta a Szent Lelket. A kérdés az az, hogy sikeres lesz az útja ennek a kimagasló fiatalembernek, és elég-e kapni a Szent Lelket. Mi van tovább? Saul termeténél fogva kimagaslott a többi emberek közül, a vállától fogva nagyobb volt, mint az összes többi ember Izraelben, tehát nem lehetett őt nem észrevenni. Fiatal volt és egészséges, és őt találta az Isten alkalmasnak arra, hogy Izrael első királya legyen. Sámuel próféta keni fel őt királynak, népe pedig örömmel fogadja őt előjárónak. És ezzel a királyá kenéssel egy egészen új korszak kezdődik a nép Izrael történelmében is. Annak az országnak, amelynek nem volt eddig Isten királya, nem volt eddig királya, hiszen Isten volt a királya, most látható királya lesz Saul személyében. Azt jelenti ez, hogy az az ország, ahol Isten lett volna az egyetlen uralkodó, ugyanolyanná lesz, mint a szomszédos pogány népek, fölöttük is ember ítélkezik. Sault Sámuel az Isten öröksége feletti fejedelemmé keni fel. Tudjuk, hogy a Biblia nevei beszélő nevek. Saul neve azt jelenti a kikért, az óhajtott. A nép tényleg uralkodott, óhajtott saját maga fölé, és Saul így beteljesíti a nevét. De ha eljátszunk a betűkkel, és amit a héber nyelv megenged, hogy más magánhangzókat teszünk a mással hangzók közé, akkor egészen döbbenetes irányba visz minket az ige. Már itt hallhatjuk Saul élete tragédiájának és dicstelen pusztulásának az kezdő hangjait. Más magánhangzókkal kiegészítve a Seol jön ki, tehát a pokolnak a héber neve. És ezzel jelzi az ige Saul királynak a végét. Már itt a történetnek az elején, amikor még minden tiszta, amikor még Saul nevéhez nem kötődik semmi hátrány, semmi negatív dolog, már elindul egy nagy morajló hang. A különösen figyelni tudók, akiket Isten Szent Lelke arra irányít, hogy a láthatatlant is meglássák a láthatók mögött, már most számolhatnak azzal, hogy Saul királynak különleges kísértésekkel kell majd szembenéznie, és a kérdés az minden helyzetben az, hogy vajon sikerül-e Isten választott emberéhez méltó döntéseket hoznia. Az előző fejezetben ott találjuk Saulnak az egész családfáját. Az apja kis, bátor istenfélőként van jellemezve, talán tagja lehetett a templom őrségének is. De ha a többi ősét nézzük, akkor nincs köztük olyan, akit a hit szempontjából pozitívan értékelhetnénk, mintha csak az idő múlásával nőttek volna bele Izrael testébe, de nem onnan sarjadtak ki. Az alávaló gibeonitáknál találjuk a kezdetet, az egyik gibeonitánál, akinek a jelleme ferde, sőt, inkább alávaló. És ennek a gibeonitának a felesége, aki nem lehetett izraeli nő, a neve alapján bolondos volt, de inkább kifejezetten bolond. És ez az örökség, ez mind-mind ott van Saul szép termete és férfi szépsége mögött rejtett bombaként. Isten azonban mindig gondoskodik az övéiről. Hogyha ő valakinek feladatot ad, akkor azt az embert olyan tulajdonságokkal vértezi fel, hogy ne valljon kudarcot, hogy képes legyen elvégezni választottként mindazt, ami csak az ő dolga lehet, és ha ő nem teszi meg, akkor az a dolog elvégezetlen marad. És így az Úr síkra száll Saulért is. Sámuel királlyá keni, de Isten az, aki adja neki a szent lelkét is. És a szent lélek az, aki képes helyrehozni, ami adott, tehát velünk született hibáinkat, kiegészíti a hiányosságainkat, hogyha megengedjük neki. Saul életében is, a lelkében megtörténik a változás. És mégis kétségek vannak benne. Pedig tudhatná, hogy Isten komolyan gondolja, hogy ő a választott, hogy ő lesz Izrael királya, és hogy a küldetése közben ő mindig számolhat Istennel, hogyha akarja, hogyha számításba veszi Istent és az ő akaratát. És az a feladat, amit Isten rábíz, az igazán királyi, hiszen neki kell felszabadítania a népét a filiszteusok hatalmától. A gonosszal, az Isten ellenes erőkkel harcolni, az mindig emberfeletti feladat. És éppen ezért isteni erőre van hozzá szükség. Egyelőre királyként Saulnak még nincs önrendelkezése. Az egész királyi legitimitása a prófétai szó iránti lojalitástól függ. Engedelmes lesz-e Isten iránt? Ettől függ az, hogy jó uralkodó lesz-e. Láthatta volna Saul, mit jelent Isten emberének lenni, elég lett volna, hogyha rátekint Sámuelre. Ő az, aki meg tudta mondani, hogy hol vannak a történet elején elveszett szamarak. És azt is meg tudta mondani Sámuel, hogy mivel már sokáig vannak távol otthonról Saul és a legénye, az apja már nem a szamarakért aggódik, hanem értük. És Sámuel füle nyitott volt Isten szavára is. Beszélgetett Istennel, és így tudja meg, hogy Saul az, akit királlyá kell kennie. Hogy ennek a profétai vezetésnek Saul később is mennyire tudatában van, és mennyire óhajtja ezt a mennyei vezetést, az abból is kiderül, hogy később, amikor már maga képtelenné válik arra, hogy Istennel beszéljen, a prófétai mentorát, Sámuelt, még a halottak közül is képes előhivatni. Már itt világos tehát, hogy Saulból nem lesz ideális király. Mégpedig azért nem, mert nem fogadja el teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével és minden erejéből Isten akaratát. Akik jó ismerik Sault, a csodálatnak, az iróniának, az ámulatnak és talán a megütközésnek is a hangján mondják azt, ami azóta Izraelben közmondássá vált. Hát már Saul is a proféták között van. Az emberek számára láthatóvá válik az, hogy Isten beavatkozása által megvalósulhat a teljesen váratlan is. Saul itt ebben a történetben tényleg a proféták között van, mert csak így van az ő küldetésének értelme. Ám ezzel a közmondással nem csak itt találkozunk. Saul történetében még később is előjön, de már egy egészen másik szövegkörnyezetben. Akkor hangzik el, amikor Saul mesztelenül fekszik transzban Sámuel próféta előtt, azután, hogy előtte Dávidot ártalmatlanítani akarta. Izrael első királya az idők alatt eljut oda, hogy nincs már többé a proféták között, noha a lélek még itt-ott kiragadja őt a valóságból. Ő az, aki ellenszegül Isten tervének, és ez Isten terve ellenségévé teszi őt. Saul tehát nem az ideális király. De ki lesz az? Dávid, aki nem feltétlenül a tettei, a cselekedetei által válik ideálissá, hiszen a Biblia nagyon világosan leírja az ő elhajlásait is. De ami őt ideálissá teszi, az az Istenhez mindig visszataláló döntése. Csak a bűnbánatból fakadhat új élet, új kezdet. Saullal ellentétben Dávid ki tudja mondani a legfontosabbat az ő bűnbánó imádságában. Azt mondja Istennek, szent lelkedet ne vedd el tőlem. És azt is hozzáteszi, hogy támogass az engedelmesség lelkével. Ez az engedelmesség az, ami Saul életéből végzetesen hiányzik, hogyha bűnt követ el, akkor vissza tudjon találni Istenhez, és engedelmes tudjon, akarjon maradni élete ura iránt, mert csak így tud áldott életet élni. Ehhez van, vagy ehhez lenne szüksége a Szentlélekre, hogy megmaradjon a jó úton. És hogy királyként mekkora felelősség ez, az abban is megmutatkozik, hogy amikor a király Istennek engedelmeskedik, akkor az egész országa virágzik. A királytól függ tehát az egész népe jóléte. És ezért olyan fontos, testvéreim, amit Saul történetéből láthatunk, hogy a királyi funkció az bizony a prófétai funkcióból van levezetve. Láthatjuk, hogy Isten lelke nélkül nem lehet uralkodni. Legalábbis jól, biztosan nem. Saul sorsot választ magának. Pár történet alatt visszacsúszik a porba, oda, ahonnan őt Isten valaha kiemelte. És eltűnik az életéből minden jó, eltűnik belőle az őszintesség, de még csak az értelem is. Egyben ő Izrael első királya a született állapotával, pedig állandósulhatott volna az életében a Szentlélek vezetése. Ehelyett marad a csupán egyszer-egyszer átélt extatikus állapot. Isten lelke megmutatta neki is a hatalmát. Szintén prófétává válik, de csak egy adott pillanatra. És nem csak prófétává, hanem más emberre is válik. Olyanná, aki megszabadul a saját maga rabságától. Elkezdheti az ő szabadító küldetését a népe javára. Azért, hogy a nép fejedelmeként vonuljon be. Be kell, hogy valljuk, hogy még Dávid sem kap ilyen elképesztő jeleket, mint Saul. Isten kifejezetten megígéri neki, hogy veled leszek. De félszívvel, komolytalanul nem lehet királynak, sőt még embernek sem lenni. Ez az, amire Pünkösd ünnepén Saul király története figyelmeztet bennünket. Hogy nekünk is nem Istennek az ajándékait kell keresnünk, a sikeresebb életet vagy a győzelmeket. Vágyjuk ezeket, igen, de nekünk őt magát kell keresnünk. És így Saul, aki képes lenne jó uralkodó lenni, eltékozolja élete legnagyobb ajándékát. Hogyan mutatkozik ez meg? Még itt ennek a felolvasott az igének a végén, amikor Saul bizonságot tehetne, hiszen a nagybácsia kérdezi, hogy mi történt vele. Gondosan elhallgat minden mennyei dolgot, és minden prófétai jelleget abból, ami az apja elveszett szamarai keresése közben történt vele. Nem beszél Sámuelről, nem beszél a kapott királyi küldetésről, és nem beszél Isten szent lelkéről sem. Csak ha megtalált szamarakról beszél. Teljesen földre húzza azt, ami történt vele. És ez az, amikor láthatjuk, hogy visszaköszön az ő atyai öröksége. De az is lehet, hogy már Dávid király kukucskál ki itt a történet sorai közül, az események mögül. Hogyha a nagybácsi és Dávid király nevét összehasonlítjuk, héberül ugyanazokkal a mással hangzókkal írják őket. Feltűnő az egyezés tehát. És felmerül akkor a kérdés ezek alapján. Vajon Saul akkor itt már csak arra jó, hogy az apja szamarait keresse? Annak ellenére, hogy alantas ember volt, a természete is erre utalt. Isten felszabadította őt arra, hogy prófétaként, megragadott emberként éljen, és a Szentlélek átváltoztatta őt. Még a saját mérhetetlen irigységét is képes lett volna Saul legyőzni. De maradt ugyanaz az ember. Maradt az, aki elirigli a másik privilégiumait, a szent emberek kivételes méltóságát, és helyettük ő mutat be áldozatot. És marad az, aki képes még a másik fiatalságát is irigyelni, és így irigyli Dávid fiatalságát és felkelő csillagát is annyira, hogy hadsereggel indul az üldözésére, hogy megölje őt. Isten szent lelke felé emelte volna Sault a saját tulajdonságainak, és akkor nem követte volna el élete tragédiáit, de másképp döntött. A királyi posztnak viszont csak akkor van értelme, hogyha megmarad a prófétai keretek között, hogyha a király nem szakad el Istentől. És ez az inspiráció, testvéreim, ma is az egyház számára. Hiszen az egyháznak is ma csak akkor van jogosultsága és értelme, hogyha prófétai közösséget takar, hogyha az egyház ma is a lélek uralmának a helye. Ha azonban megízleli a hatalmat és a befolyást, és úgy látja a feladatát, hogy az a feladat, hogy megszilárdítsam a helyemet a konkurenciával szemben, akkor Isten számára ma is undorítóvá válik, és félreteszi őt az Úr, ugyanúgy, mint Sault. Pünkösdel testvéreim, egy egészen új korszak kezdődik el a világtörténelemben. Isten békéjének, az ő uralkodásának korszaka itt ebben a földi világban. Az ő ereje, éltető és megfrissítő lelke csodás jelek közepette az emberekben elkezd munkálkodni. Ad nekik hitet, bátorságot, hogy Jézusról, mint a Krisztusról, mint a világ megváltójáról tudjanak beszélni. És ezek az emberek pünköst után boldogan adják át az életmentő üzenetet. Ez az, amikor Istennek az ereje áttör mindenféle félelmen, emberi tulajdonságon, áttör a mindennapokon is, és újat kezd az emberiség életében. A csoda az, hogy a szívünk megtelik mennyei lélekkel. És mi, akik itt a földön küzdünk gyarló emberekként, összekapcsolódunk Istennel, az ő örök erejével. A Szentlélek tehát a Jézusban való megújulásnak a lelke. Az is volt, és ma is ugyanaz maradt. És amikor ő eljött, akkor a legfontosabb változásokat, az ember lelkében a szerkezeti változásokat megteszi. Például egy felületes ember elkezd gondolkodni. És annyira bátor és tudatos, hogy még a végére is jár a dolgoknak, kitartóan válasz után kutat. Vagy valaki, aki szeret a másik emberről jó magvas ítéleteket mondani, mert keserű a szíve, mert frusztrált és boldogtalan az élete, egyszer csak elkezdi észrevenni a jót is a másik emberben, és néha nap már akad egy-egy jó szava is a másikhoz. De a legfontosabb és döntő változás az ember beállítódásában történik, hogy a figyelmünknek és a törekvéseinknek a középpontjába maga Isten kerül. Ez az, ami tényleg átalakít mindent, ahogyan az első keresztényeket is megrészegedett emberként látták a többiek, hiszen átélték azt, hogy Isten valóban jó, hogy mennyire nagyszerű dolog az ő fiát, Jézus Krisztus követni. Átélik ezek az emberek, hogy ők Isten népébe tartoznak, és milyen nagyszerű megragadni azt, amit Isten felkínál nekünk, a gyógyultak közösségébe tartozni. Itt tényleg a Krisztusban lévő új erőről van szó, amitől még a pénzéhes és harácsoló Zákeus is úgy megrendül, hogy minden vagyona felét azonnal a szegényeknek adja. Az első pünkösdben, testvéreim, olyan kereszténység született, amelynek ragyogott az arca. Erről szólnak a kettős tüzes nyelvek a homlokokon. Újat hoz tehát a lélek, mégpedig olyat, ami belülről érint meg minket. Becsüljük hát meg mi is az ő csöndes belső mozdításait. Engedjük meg neki, hogy formáljon, és tényleg átalakítson minket. Hadd kerüljön valóban ő a középpontba, és akkor a mámoros öröm válik majd józanságunká, azzal a napi állapottá, amiben nem a lehúzó és elkeserítő erők, nem a depressziót hozó erők, hanem a Szentlélek, az Úr Jézus lelke éltet és vezet minket. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te ígéretedet, hogy aki kitart az imádságban, az te, a te mennyei gazdagságoddal ajándékozod meg. Köszönjük neked, hogy a te egyszülött fiad, ami Urunk által, a benned nyerhető megigazulás nyomán, az által nyerhető bűnbocsánat nyomán, te olyan kegyelmes vagy, hogy a legnagyobbat, a Szentlélek ajándékát is kész vagy nekünk ideadni. Urunk, szégyeljük a lelki szegénységünket ilyen ígéretek mellett, és szégyeljük a hitetlenségünket is, hogy annyiszor tétlenül és tehetetlenül állunk holott, te mondtad, hogy soha nem hiába kérünk tőled. Bocsáss meg, Urunk, nekünk, hogy olyan könnyen az önző életszemléletünkbe és gyakorlatunkba szűkülünk bele, és nem visszük el itt folyamatosan zörgetve a látott nyomorúságokat. Taníts minket, Urunk, mélyen gondolkozni. Hadd tudjunk egymásért és fontos ügyekért imádkozni. Hadd tudjunk hittel, bizalommal és kitartással odaállni eléd, és elkérni tőled a te áldásaidat, és utána dicsőíteni téged azért, hogy bőségesen elégítesz meg minket. Segíts, hogy fel ne adjuk azt a küzdelmet, hogy naponta kijöntsük a szívünket te előtted. És addig tartsunk ki az imádságunkban, amíg azt nem érezzük, hogy a Szentlélek bekapcsolódik, és szárnyakat ad a mi imádságunknak, megtisztítja a gondolatainkat, megtisztítja a szívünket, és békességre hoz minket te veled. Hitat és bizalmat ad nekünk, hogy a mi kéréseink megvannak, és meg lesznek nálad, és te teljesíteni fogod azokat. Urunk, te ismersz mindnyájunkat, akik most jelen vagyunk, vagy majd a készülékek előtt hallgatjuk ezt az Isten tiszteletet. Kérünk, hogy mindenkit a szüksége szerint elégíts ki, segíts, és add, hogy mindannyian a te áldásoddal távozhassunk. Hallgass meg minket Jézusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Nyíljon el a te ország. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet.